Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában nagy interjút hallhatnak a MOB elnökével Gyulai Zsolttal, aki a többi között arról is beszél, hogy a magyar csapat mindenképpen ott lesz, alig 500 nap múlva Párizsban a nyári olimpiai játékokon. Emellett lesz szó a férfi kézilabda és vízilabda válogatottról, valamint a párbajtőrvívó Kun Anna budapesti Grand Prix ezüstérméről is. Tartsanak velünk! Kevesebb mint 500 nap múlva kezdődik a párizsi olimpia. A franciák kedden világkörüli stafétát szerveztek, Budapesten ebből az alkalomból három evezős nyolcas vonult fel a Duna országház előtti szakaszán, majd 2024 méteres futás következett, ezen a nagykövetségek munkatársai, a sportszövetségek és az egyetemek képviselői vettek részt, a francia intézet előrajtolva. Gyulai Zsolt MOB elnök az Inforádiónak adott interjúban arról is beszélt, hogy változatlanul nagy a nyomás a Nemzetközi Olimpiai Bizottságon az ukrajnai háború miatt. Jelezte ugyanakkor, hogy a magyar csapat mindenképpen részt vesz a jövő nyári párizsi olimpián.
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép ünnepnap, hiszen itt a francia intézetben ez a rendezvény is azt mutatja, hogy nagyon különleges olimpia elé nézünk. Nem csak egy sporteseményről beszélünk, hanem szerintem egy kulturális élmény is lesz a francia fővárosban. Mind a megnyitó ünnepség, mind egyes sportágaknak a helyszínei olyan történelmi, kulturális helyszíneken lesznek, amely tényleg egy különleges élményt fog adni az odalátogatóknak. A sportolók megteszik a dolgokat és készülnek, tehát nekik teljesen, nem azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy hol van az olimpiai, de egy jó versenyző az, hogy most három év szünet van két olimpia között, vagy éppen Ázsiában van, vagy Európában, nekik arra kell koncentrálni, hogy az adott versenyszámokban a legjobb teljesítményt a legtisztább eszközökkel elérjék. Ebben bízom, hogy a magyar csapat így fog szerepelni. Az Olimpiai Bizottságnak meg egy olyan támogató közeget kell fölépíteni, nekünk, az újságíróknak, a közvéleménynek, hogy tiszta szívünkből támogatjuk a már kijutott sportolókat, és a legjobb eredményre sarkaljuk őket.
Ami a helyszínt és a szervezést illeti, milyen információi vannak? A francia szervezők, illetve a Nemzetközi Olimpiai Bizottság milyen olimpiát fog teremteni?
Elképesztő jó tapasztalataim vannak, de csak azért, mert Párizs ugye Párizs, és gyakorlatilag én azt látom, hogy dolgozik nagyon a szervezőbizottság. Abba biztos vagyok, hogy mi sokkal jobb szervezést tudunk produkálni mindenféle tekintetben, mert a magyar szervezést én úgy érzem, hogy nem múlja felül semmi, és ez nem elfogultság kérdése, de a franciák nagyon kitesznek magukért. Például most májusban is az Európai Olimpiai Bizottságok konferenciája ott lesz. Megint fogok találkozni a francia olimpiai bizottság elnökével, illetve a szervezőbizottsággal. Már az olimpiai falu is szinte kész van, és gyakorlatilag végiglátogatjuk a helyszíneket. Én azt látom, hogy nagyon jó olimpia lesz, nem csak azért, mert Párizsban lesz, hanem tényleg most hosszú idő után Európába visszatér az olimpia, és pont itt a francia intézetben nézem az 1924-es olimpiának a plakátját, egészen döbbenetes, hogy 100 év után visszakerül az olimpia. Tehát igazán különleges hangulat van. Mindig, amikor most Párizsba utazom, és ott vagyunk, akkor egészen különleges hangulat fog el engem ott kint. És nem csak azért, mert hogy mint olimpiai bizottság elnöke ott vagyok, hanem érzem azt a fajta felemelkedett érzést, vagy hogy fogalmazzak, ami most ott körülveszi az olimpiai szervezést. Úgyhogy nekünk most egy nagyon hosszú menet van, mert elkezdődnek a pótaszerzések, és a nagyon kemény feladat az, hogy kvalifikációkat szerezzünk az olimpiára.
Látszik, hogy néhány sportágban még nehezebb talán, mint az előző olimpiai ciklusban, illetve néhány sportágban nagyon összesűrűsödött a mezőny. Gondolhatunk csak akár arra, hogy a férfi vízilabda válogatottnak is vannak olyan ellenfelek ellen is nehéz meccsei, akikkel szemben ezt nem gondoltuk korábban.
Mindig azt mondjuk, nem tudom én, amióta emlékszem már, amikor kimentünk Szöulba is, vagy nem tudom, Barcelonába, akkor is azt mondtuk, hogy elképesztően nehéz mezőny van, rengeteg ország investál a sportba, de azt azért például azt látom tényleg az elmúlt 10 évben, sokat cikkeznek Magyarországon, hogy milliárdok mennek a sportra. Most megnézném azt, hogy Lengyelországba, vagy tényleg olyan országokba, ahol eddig kevésbé érezte az ember azt, hogy a sport úgynevezett stratégiai ágazat, ez rengeteg országban megváltozott. Nyugati országokban is, úgyhogy olyan komoly egyre sportinfrastruktúra fejlesztések vannak, és olyan élsport programok vannak, amelyek nagyon-nagyon megnehezítik, még a hagyományos sikersportágainkban is a jó szereplést. Ráadásul Ugye a hagyományos sikersportágaink, gondolok itt öttusára, vagy akár a kajakkenura, ahol Isten igazából a hagyományos számok megszűnésével és az új számok bejövetelével nem igazán kednek nekünk, ezáltal még szűkebb a lehetőség a jó szereplésre, de én ezt félreraknám ezeket a dolgokat, mert a jó sportoló vagy a jó sportvezető mindig alkalmazkodik az új körülményhez, és megpróbál a lehető legjobban szerepelni. Tehát, hogyha öttusában nem lovaglás lesz, hanem akadályverseny, akkor majd ügyes akadályversenyzőket kell nevelni, és jól kell szerepelni az olimpián, mert az olimpiai aranyérem az olimpiai aranyérem.
A létszámban, vagy akár az eredményességben alakul-e a fejükben az a bizonyos szám, amelynek ugye a tág határai eléggé messze estek még néhány hónapja a hivatalos beslésben?
Mi már reménykedtünk, hogy már a sportlövők szereznek kvótát ugye itt a világverseny alkalmával, de természetesen az olimpiai bizottság megkérdeztetik az elnököt, hogy hány kvótát és hány aranyérmet szeretne. Hogyha engem kérdez, akkor 200 kvótát szereznék és 12 aranyérmet, de nyilván, hogyha meg nem így történik, akkor azt kinevetnek és azt fogják mondani, hogy nem ért a szakmájához, de ez nem ilyen egyszerű, hiszen a szereplés, az, hogy Gulyás Michel hogy fog szerepelni az olimpiai döntőben, az nem a MOB elnökétől vagy Magyar Olimpiai Bizottságtól függ, de az, hogy őt, Gulyás Michelt milyen körülmények fogadják Párizsba, vagy milyen közeget épít fel a Magyar Olimpiai Bizottság az élsportoló körül, az igenis a mi felelősségünk, és annak 100%-osan támogatnia kell az adott sportolót, hogy ő jó szerepeljen.
Hogy látja egyébként ebben a megváltozott gazdasági környezetben? Állami részről megkapják-e az olimpiáig azokat a forrásokat a sportszövetségek, amelyekkel a krémet, a legjobbakat csúcseredményhez lehet segíteni? Mert persze nem csak a pénzen múlik minden, de azért a megfelelő felkészülés, a megfelelő háttér mindenhol nagyon fontos. Ha másra nem gondolunk arra, akár hogy kinek mekkora a stábja, hány szakember, hány háttérember dolgozik körülötte.
Hát természetesen pénzért nem lehet aranyérmet venni, ez még hála Istennek így működik, de azt tudom mondani, és dicsérném is a sport szakállamtitkárságot, ugye, Schmidt Ádám vezetésével, hogy gyakorlatilag az olimpiai felkészülés nem szenved hiányt. Tehát a szakági szövetségek megkapták, sőt, több pénzt kaptak, mint amennyit tavaly, úgyhogy az közvetlen olimpiai felkészülés nincs veszélyben. Azt látom, hogy mindenki el tudott menni melegvízi edzőtáborba, azokra a versenyre ki tudnak utazni, meg tudják vásárolni azokat az eszközöket, amik az olimpiához kellenek. Tehát a közvetlen élcsapat az nem szenved hiány semmiben, még ugye az infláció vagy a emelkedő rezsijárak miatt sem szenvednek semmilyen hiány. És ez nagyon rendben van így, hiszen a párizsi eredményességnek nem szabad ezen múlnia.
Az olimpiai játékokat nagyon gyakran megelőzik különféle felhangok, akár egészségügyi szempontok miatt, akár politikai szempontok miatt. Úgy tűnik, hogy Párizs esetében ez utóbbi lehet előtérben, most, hogy a Covid azért meglehetősen háttérbe szorult már. A Magyar Olimpiai Csapat, akár a Magyar Olimpiai Bizottság hogyan viszonyul ezekhez a politikai szempontokhoz? Befolyásolhatja-e bármiben?
Talán már másfél hónappal ezelőtt is Thomas Bach indított egy videokonferenciát, jó kétórás videokonferenciát, amiben felépítette azt a fajta kommunikációt, hogy a párizsi olimpiára vissza szeretné az IOC fogadni semleges zászló alatt az orosz és belorusz sportolókat. Abban a konferenciában szinte mindenki egyetértett azzal, hogy nem lehet diszkriminálni a sportolókat azért, mert az útlevelük olyan, amilyen. Tehát se bőrszínük, se vallásuk, se útlevelük miatt az olimpiai karta is kimondja, hogy nem lehet diszkriminálni ezeket a sportolókat. Úgyhogy ilyen szempontból mi egyetértettünk az IOC kezdeményezésével, de aztán néhány nap után, ugye főleg a lengyel, ukrán olimpiai bizottságok, illetve más, főleg skandináv olimpiai bizottságok deklaráltak egy ilyen statementet, hogy gyakorlatilag akkor pontosítsa az IOC, hogy mit akar, hiszen belengedték azt, hogyha egyes országok, és szerintem politikai nyomásra, hogyha az oroszok, ukrán sportolók részt vesznek a párizsi olimpián, akkor bojkottálják az olimpiát. Én nem gondoltam volna, hogy 1984 óta, vagy után, ugye amikor minket is érintett ez a bojkott, és jó magam se tudtam részt venni a Los Angeles olimpián, akkor még beszélhetünk ilyenről. Tehát a Magyar Olimpiai Csapat 500 nappal az olimpia előtt azt tudom mondani, hogy a 127 tagú közgyűlés megszavazta, hogy ott leszünk az olimpián, tehát a Magyar Olimpiai Csapat mindenféleképpen ott lesz a párizsi olimpián, és a lehető legjobb tudása szerint fog szerepelni, mert hisszük azt, hogy az olimpizmus, az olimpia, az tényleg a béke utolsó szigete, és gyakorlatilag nincs helye ott semmiféle bojkottnak és semmiféle diszkriminációnak.
Mennyire lehet meg a veszélye azért, hogy ez a helyzet elharapódzik, és hogyha esetleg a politikai helyzet romlik, vagy a világháború felé tolódik el a mostani konfliktus, akkor ez folyamatos téma lesz Párizs előtt?
Én ezt úgy látom, hogy ez most folyamatos téma, és nagyon érzékeny téma, hiszen egyes országok részéről az IOC felé is olyan erős nyomás van, hogy nem tudnak velük mit kezdeni igazán, és nagyon a végletekig elmennek. Természetesen egyetértünk az IOC kezdeményezésével, hogy azon sportolók, akik nem vettek részt, vagy nem vesznek részt a háborúba, nem orosz, vagy nem belorusz zászló alatt, de részt vegyenek, és ne szenvedjenek azért, mert esetleg az országuk háborúba áll. Ez csak azért is mondjuk, mert tényleg személyesen is érintettek voltunk már olyan helyzetben, hogy semmit nem tehettünk arról, hogy az országunkban történt egy politikai döntés, és nem tudtunk részt venni egy olyan olimpián, amin esetleg mi már nyerhettünk is volna 1984-ben. Hát azt tudom mondani, hogy az olimpiai részvételt a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlése megszavazta, és azt gondolom, hogy ez természetesen nem is fogja megváltoztatni, úgyhogy a Magyar Olimpiai Csapat részt fog venni a párizsi olimpián.
Gyulai Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét hallották. Ahogy tavaly, ezúttal is ezüstérmes lett a párbajtőrvívó Kunanna a West End Grand Prix-n, a sportág egyik legrangosabb versenyén, ahol a férfiakkal együtt összesen 625-en indultak. A bokcsarnokban rendezett esemény elődöntőjében Kunanna 5-tusos hátrányból tudott fordítani, a fináléban azonban kikapott lengyel riválisától.
Reménykedtem így a nap elején, hogy akár összejöhet megint egy érem. Nyilván az volt a célom, hogy javítsak az eredményemen, hát ez nem sikerült sajnos.
De nem sokon múlott.
Igen, pont ez a bosszantó benne, de elégedett vagyok alapvetően ezzel az ezüstéremmel.
Melyik volt a legjobb asszója?
Talán az elődöntő, de annak is csak a vége. Igazából azt tudnám kiemelni, az volt így a legfordulatosabb, meg legizgalmasabb, de azokat az asszókat szerettem, amikor könnyedén vívok, nem kell erőlködnöm.
Ugye azért világklasszis ellenfelekről, vagy legalábbis nemzetközi klasszisokról van szó.
Igen, tehát azért jó vívókkal kerültem szembe, viszont abból a szempontból szerencsém volt, hogy az ágamon nem voltak olyan ellenfelek, akik nekem nagyon kellemetlenek lettek volna. Azok jöttek szembe, akikre számítottam. Nyilván még azért van hova fejlődni, meg mind dolgozni, de ez mindenképp egy jó út.
Az elődöntőre visszatérve 6 tust adott a végén zsinórban, tehát 14-9-es hátrányból tudta megnyerni a csörtét. Volt hasonlóra példa a karrierjében mostanában, vagy emlékszik ilyenre? Mert azért párbajtőrvívásban ez igen ritka, amikor az együttes találatok is számítanak.
Volt már egy fordításom, az 14-10 volt, az Vancouverben volt, pont egy francia lány ellen ugyanígy. Illetve még csapaton ugyanazzal a lánnyal vívtam a befejező asszót. Ott nem sikerült fordítanom, de 8 tus hátrányból visszajöttem, hogy sajnos egy tussal kikaptunk, de nem gyakran fordul ez elő.
Közeleg az olimpiai kvalifikációs időszak, egyéniben kedvező helyzetben várja, és ugye a csapaton is azért látszik, hogy tud folyamatosan épülni. Milyen tervei vannak?
Ugyanúgy dolgozok tovább, és szeretném, hogyha ez a sok munka kifizetődne, és jönnének az eredmények egyéniben és csapatban is. Bízom a csapatomban, bízom a lányokban, szerintem jók lehetünk. A fiatal csapatunk van, van bennünk még lendület, motiváció, úgyhogy lassan, de biztosan haladunk előre.
Önnek pedig gyakorlatilag ez az elmúlt nagyjából 2 év a nagyon egyenletes teljesítményekről szól. Mi lehet ennek a titka, vagy akár csak a kulcsa, ha nem titok?
Igazából nekem a Covid az nagyon jókor jött. Ott a budapesti VB után ott besokaltam, és kellett egy szünet, és erre jó volt ez a vírus helyzet nekem, és ott fordult át igazából mindent, utána kezdtem el jól vívni, átgondoltam, hogy én mit szeretnék a vívással, ott kezdtem szerintem így komolyabban erre fókuszálni, jobban felkészülni, mentálisan és fizikálisan is, és jó csapat van mögöttem, igazából sokan támogatnak, és bíztatnak, ez nem csak az én sikerem, ez mindenki, aki ezt hozzá.
Interjút készítettünk Kunanna edzőjével, Plásztán Attilával is.
A hazai közönség előtt mindig egy szép és nehéz feladat a döntőbe jutás. Én a minimális célnak a 8 közi jutást terveztem, és hát ugye azért itt van a világ élmezőnye, nagyon kicsik voltak különbségek. A 8-as döntőben minden mérkőzés egy tuson dőlt el, az utolsó hosszabbításos tuson, és hát nagyon jól vívta meg az addigi meccseit, a döntőt is, Én maximálisan elégedett vagyok, nagyon büszke vagyok rá, hogy ugye neki itt a pontjait meg kellett védeni a világranglistába, és ez nagyon jól kezelte egész nap, küzdött, több asszót fordított meg hátrányból. Egy fantasztikus meccset 14-9-es hátrányból tudott megfordítani a francia lány ellen a kettőbe jutásért, úgyhogy hogy én nagyon büszke vagyok a teljesítményére, és gondolom, hogy megjön az az arany is, úgyhogy rengeteg munka el van végezve. Én bízok benne, hogy nagyon szép városba fog ez eljönni egy másfél év múlva.
Párizsban egy olimpia is lesz, de addig még nagyon sok verseny, és egy komplet olimpiai kvalifikációs időszak is, amely néhány hét múlva kezdődik. Minek köszönhető az, hogy Kun Anna gyakorlatilag hosszú-hosszú ideje ennyire megbízható teljesítmény nyújt, a hazai versenyeken győzni tud, a nemzetközi viadalokon pedig szinte mindig bejut a legjobb 8 közé?
Hát igen, az elmúlt másfél évben 9 világkupa és Grand Prix döntője volt. Beérett, azt kell mondanom, beérett. Neki ez a covidos időszak egy kicsit jót tett, kevesebb verseny volt, tehát nemzetközi verseny szinte nem volt.
Volt idő a műhely munkára több?
Igen, egyébként igen, és hogy nem, tehát volt ideig kipihenni, tehát most elárultam 21. közös szezonunkat nyomjuk ebbe az évbe, az a másfél-két év az neki fejben jó, egyrészt sokat érett, és technikailag ő mindig a technikás vívók közé tartozott, most már taktikailag, technikailag is ott van a világ élvonalában, úgy gondolom, hogy az ellenfelek is számolnak vele, kész klasszis, világklasszis szintre emelkedett a vívása, és hát nagyon bízok benne, hogy ezt a jövőben ugyanígy tudja folytatni.
Plásztán Attila párbajtőr vívó edzőt, többek között Kun Anna mesterét hallották. Nyáron a vizes világbajnokság háttérbe szorítja a férfi vízilabda világkupa szuperdöntőjét, az elmúlt bő egy héten azonban nagyot küzdöttek a csapatok azért, hogy biztosítsák helyüket az új sorozat végjátékában is. Hangsúlyozta az Inforádiónak Varga Zsolt szövetségi kapitány. A magyar válogatott 5 meccséből 3-at nyert meg a zágrávi selejtezőben, és a záró összecsapáson a házigazda a horvátok elleni 13-10-es siker elengedhetetlen volt a továbbjutáshoz. Varga Zsoltot kérdeztük.
A cél az volt, tehát a játék területén, hogy kijussunk a döntőre, de a másik nagyon fontos cél az volt, hogy tudjak fiatalokat nem csak kipróbálni, hanem játszhatni egy ilyen fontos tornán, mert csak így tudnak épülni ezek a játékosok. Tehát több célja is volt ennek a tornának. Nyilván voltak nehezítő tényezők, hiszen voltak sérülések, amiért mi nem tudtunk igazából kompletten menni, meg hát voltak ugye terveim is azzal kapcsolatban, mit szeretnék. Úgyhogy összességében jó is, rossz is tapasztalata is voltak ennek a tornának. Nyilván az utolsó két meccs volt talán a legnagyobb hullám, völgy és hullám pont, de az olasz meccs is fontos tényező volt szerintem, ott is két negyeden keresztül nagyon jól játszottunk, ott a 30 negyedben volt egy hullám, de utána vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe, és a végén még volt lehetőségünk arra is, hogy kiegyenlítsünk. Azok a helyzetek azok elmentek, de ezek is fontos tapasztalatok, hogy ezek a fiatal játékosok, akik ebben a helyzetben találják magukat, egyre jobbak és jobbak legyenek ezekben a helyzetekben.
Hogyan sikerült felállni az amerikaiak elleni pofonból? Azért persze két külön mérkőzés, tehát volt némi idejük, de ritka az ekkora hullámzás talán egy csapat életében.
Mindenféleképpen én azt gondolom, ez egyik hát hogyha szerintem a magyar váltatnak a mérkőzését kell tekinteni, akkor ez az egyik biztos benne lesz az egyik legrosszabb mérkőzésben, így a 10 legrosszabb biztos benne van. Viszont a nagyon fontos az, hogy azért azt lehet látni, hogy az összes többi csapatnál is voltak játékbeli hullámzások, még az olasznál is, aki talán a legkiegyensúlyozottabb teljesítmény jutotta. Ők is álltak 5 gólos vereségre, hogy a horváttól, aztán a végén utolsó negyedben sikerült nyerniük. Szerbek is kikaptak a végén a grúzoktól, tehát hogy azért tényleg volt hullámzás itt ezekben a napokban, amire lehetett így számítani. De ami ténylegesen fontos pontja volt ennek a tornának, hogy ebből a mélypontból, ami az amerikai meccs jelentett, utána fel tudtunk állni, és egy ilyen jó mérkőzést tudtunk játszani a horváttal.
Zalánki Gergő vezetésével, aki 7 gólt szerzett. Mekkora az ő szerepe a csapatban, ugye? Kisebb sérülés miatt az első 3 meccsen nem lehetett ott, és aztán csak utána utazhatott ki.
Az lesz az egyik legfontosabb elem a csapatnak, nyilván van több. Ezen a mérkőzésen ő játszott ilyen kiemelkedően, nyilván az ő teljesítménye volt elől, ami nagyon határozott volt. Hátul szerintem ugyanakkor a Lévai Marci is nagyon jó teljesítmény nyújtott ezen a mérkőzésen, és a többiek meg a védekezésben jeleskedtek, illetve a helyzetek kidolgozásában. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy ez egy csapat, és nagyon fontos az, hogy ne egy emberes csapat legyen, aki egy ember teljesít, ez nyilván nem hosszú távon az biztos, hogy nem működik, hiszen mindenki megnézi, tanulmányozza, és le fogják fogni, ha csak egy emberes egy csapat. Az a jó, hogyha legalább 5-6 ember tud egy világversenyen döntő szituációban meghatározó teljesítmény nyújtani. Ez is a cél, hogy ez legyen. Ezen a tornán, ezen a mérkőzésen a Gergőnek ment így a játék, ami nyilván segítette a csapatot, és nyilván nagyon örülünk neki, de azt gondolom, hogy a csapatnak is a teljesítménye az kiemelkedő volt, fontos, és az is fontos, hogy egy világversenyen általában egy-egy ilyen meccs szokott lenni egy-egy játékosnak, és a többi mérkőzésen másoknak kell lennie meghatározónak.
Látja, hogy hogyan menedzselhető a világkupa szuperdöntője, illetve a fukuokai vizes világbajnokság. A kettő között két hét lesz, és hogyha az időeltolódást nézzük, nem éppen optimális a helyzet. Kaliforniából Budapestre, majd onnan Japánba utazni.
Hát azt gondolom, hogy egy minden csapatnak egyébként kiemelt, tehát ha most ezt a kettőt nézzük, ezt a selejtező kört, ami most volt, illetve ami a nyáron lesz, a kettő között szerintem egy alapvetően is nagy különbség van. Az egyik az, hogy szerintem ez most mindenki számára sokkal fontosabb volt, mert évközben lehetett együtt dolgozni, hogy a válogatottal végre együtt volt a több hónap után minden válogatott. A nyáron, ahogy ön is említette, olyan közel van a világbajnoksághoz, hogy szinte biztos vagyok benne, mindenki felkészülési tornaként fogja kezelni. Próbálgatni fog, és nem az lesz az elsődleges cél, hogy ott szerepeljen jól a csapat, hanem az, hogy ez egy felkészülési beillesztve a felkészülésbe egy felkészülési tornaként fog megjelenni, aminek nyilván sokkal kisebb jelentősége lesz, mint magának a világbajnokságnak.
Varga Zsoltot, a magyar férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitányát hallották. Matematikailag is biztossá vált a magyar férfi kézilabda válogatott szereplése a januári Európa-bajnokságon, miután az együttes az elmúlt hétvégén a selejtező sorozat negyedik meccsén is győzött, ezúttal 36-27-re a svájciak ellen Tatabányán. A válogatott átlövőjét, Szita Zoltánt kérdeztük.
Egy ilyen különkoros győzelme az elégedett lehet az ember. Ugyan voltak hibáink, de összességében a céljunkat elértük.
Számítottak rá egyébként akár, hogy ilyen különbséggel is le lehet győzni Svájcot, azután, hogy egyébként ugye idegenben 5 góllal nyertek, tehát hogy végül is mind a két meccs sima volt?
Benne volt, úgy gondolom, a játék képében, főleg az első mérkőzés után én éreztem, hogy ez még sok maradt bennünk, de ugye hát igazából a védekezésen múlott, a Marcia a második mérkőzésen sokat hozzá tudott tenni a kapuból, a védekezésünk is feszesebb volt, így azért az első fél időre egy nagyobb különbséget tudtunk közé tenni, és ez a másik fél időbe csak nőtt, úgyhogy mindenki elégedett volt a végeredménye.
Viszonylag sok hiányzó volt sérülések miatt. Befolyásolta ez egyébként a felkészülést, a hangulatot, esetleg a pályán ők még jobban akartak-e bizonyítani, vagy ilyesmire nem volt szükség?
Ilyesmire nem volt szükség, a hangulat az mindig az szerintem nagyon jó volt, úgyhogy örültünk, hogy több fiatal is be tudott mutatkozni, és ők is ugye debütálhattak, gólt is szereztek, úgyhogy tényleg jó érzéssel töltötte mindenkit, hogy egy ilyen csapatban játszhatnak. Külön öröm, hogy még például az első mérkőzés André Arián az elég fontos részvevő vált a csapatnak, úgyhogy ez idő jövő szempontjából is fontos lehet.
Mert ugye már másfél hónappal túl vagyunk a világbajnokságon, de az ott elért siker, a 8. hely és az, hogy olimpiai selejtező tornán ott lehet a csapat, mekkora önbizalmat adott a stabil játékosoknak? Egyáltalán az a hangulat mennyire ragadt át?
Ugye fiam megfelelt, az csapatsokú játékos volt, régen is volt, annyira nem ragadtunk le a múltba, és csak azzal foglalkoztunk, hogy most ezt a két mérkőzést megnyerjük.
Ön egyébként hogy látja, mekkora fejlődés, milyen tényezők kellenek ahhoz, hogy a magyar válogatott kijusson majd Párizsba?
Én úgy gondolom, hogy a védekezésükön kell sokat javítani. Támadásban viszont nagyon nagy problémáink voltak, mint általában 30 gól körül lőttünk minden mérkőzésen, a visszarendeződés és a védekezésen kell javítanunk, én úgy gondolom.
Egyébként mennyire gondolnak Párizsra egy ilyen helyzetben, amikor azért egy nagy lépést már tettek az olimpiai szereplés felé januárban, de azért még a feladat egy része hátra van?
Annyi meccsünk van, és egyszerűen nincs időnk ezen gondolkodni ilyen pillanatban. Most is ugye ez a két meccs, utána most jön a BL-menetelés, a Magyar Kupa, a bajnokság, úgyhogy most egy akkora ilyen menetelés van, itt ez a tavaszi szezon, és mindig ilyen, hogy egyszerűen időnk nincs gondolkodni. Nyilván ahogy közeledni fog ott az EB, és az EB után ez a selejtező, az nyilván mindenkinek motoszkálni fog a fejébe, de most így előre jobb nem lesz tőle, hogyha csak rágódunk rajta, úgyhogy hát várjuk, minden biztos vagyok benne, hogy mindenki várja. Biztos vagyok benne, hogy az összes a bőkeret tag jót akar lenni, és ezért dolgozunk az évben, hogy amikor eljön az idő, akkor beválogasson minket a ugyanisabb csapatnak a tagjaként, együtt kiharcoljuk a részvételt.
Szita Zoltán válogatott kézilabdázót hallották. Már a véget ért az öt karika. Következő adásunkkal jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Most megköszöni figyelmüket a szerkesztő Farkas Dávid.